Mosaik.
Köszöntöm a Mozaik hallgatóit, Darvas Enikő vagyok. A következő fél óra tartalmából. Kedves hallgatóink, mai adásunkban kolléganőnkkel, Márton Evelinnel beszélgetünk, akinek az idei bukaresti Bookfest könyvásáron mutatták be románul a Szalamandrák éjszakái című regényét. A 2015-ben a Bukárt kiadónál napvilágot látott könyvet Kocsis Francisco ültette át román nyelvre. Tartsanak velünk! Nevelinnel beszélgetek, abból az alkalomból, hogy a Szalamandrák éjszakái című regénye megjelent románul is. Az idei Bookfesten mutatták be, és Kocsis Francisco fordította. Evelin, hogy került ez a könyved lefordításra? Tehát ki volt az ötlet, ki figyelt fel a könyvedre, hol jelent meg?
Tudomásom szerint úgy lett ebből fordítás, hogy Arszéné Máté Irén, aki a Kurtevéki kiadónak az igazgatója, valahonnan megkapta a könyvet ajándékban, nem tudom, hogy az én kiadómtól-e, vagy máshonnan. Elolvasta és tetszett neki, és végülis az ő ötlete volt, hogy akkor ő ezt kiadná már, mint a Kurtevéki, mint kiadó. És akkor elég hosszú idő telt el, ameddig találtunk fordítót, ez viszont a Vida Gábor érdeme, mert ő győzte meg Kocsis Franciszkót, aki a Vátrának a szerkesztője, meg vezetője is volt, azt hiszem, hogy 10 éven keresztül. A Vátra az egy Marosvásárhelyen megjelenő művészeti folyóirat tulajdonképpen, mert nem csak irodalom van benne. És ő is nem tudom miért kedvelte a könyvet, és elvállalta, hogy lefordítja. És ez egy elég érdekes folyamat volt, mert minden részt, amit lefordított, azt elküldte nekem is, úgyhogy valamilyen szinten én is részt vettem a munkában. Furcsa volt, mert az elején, ameddig megszoktam, addig egy teljesen idegen szövegnek tűnt. De különben nagyon kíváncsi vagyok mondjuk majd, hogy milyen lesz a visszajelzés a román olvasók részéről. Én teszteltem egy részletet a barátaimon, akik románok, és azt mondták, hogy ha nem tudnák, hogy fordítás, akkor nem jöttek volna rá, hogy egy másik nyelvből lett átültetve, úgyhogy remélem, hogy ez egy sikeres dolog. Most így a saját példámból rájöttem arra, hogy mennyire nehéz ez a műfordítás, és hogy a fordító tulajdonképpen sokkal több mindent kell tudjon, mint maga a szerző. Például azért volt szerencsés, hogy Kocsis Francisco elvállalta, mert egyébként nem nagyon vállal ő ilyen fordításokat, hogy elvállalta, hogy lefordítja a könyvemet, mert ő egy vegyes házasságból származik, erdélyi, viszont rálátása van a munkája révén, meg így egyáltalán az egész országra, viszont mind a két kultúrára is, és mind a kettőben otthonosan mozog, és abszolút semmiféle gondja nem volt semmilyen kifejezéssel. Ez szerintem egy ritka szerencsés pillanat, tehát, hogy a műfordítók munkája az egy nagyon-nagyon nehéz és összetett dolog.
Volt olyan, hogy rátelefonált, hogy valamit értelmezzél esetleg?
Nem, egyáltalán. Nagyon-nagyon gyorsan fordított, tehát 2 hónap alatt lefordította az egészet, és úgy csináltuk, hogy tehát ilyen 3 tömbbe osztotta fel, amikor kész volt, akkor elküldte nekem, én átolvastam az egészet, és ahol megjegyzésem volt, vagy nem értettem egyet mondjuk a kifejezéssel, amit használt, bizonyos okból kifolyólag, mit tudom én, mert úgy éreztem, hogy ha nem azt használja, amit én szerettem volna, hogy használjon, akkor nem lesz ugyanolyan súlya annak a szövegrésznek, vagy bárminek, de csak ilyen. Meg még az volt vele érdekes, hogy egy csomó utalás van ebben a könyvben mindenfélére, más szerzőkre, zenére, nem tudom csodára, és hát azért van köztünk egy korkülönbség, tehát hogy ő úgy a 70 fele halad, én meg azért a 40 fele, tehát hogy ez a 30 év azért az csak érződik, ami köztünk van, és akkor utána keresett. Tehát volt benne erre is energia, meg kedv, meg hogy ezt külön csodáltam, hogy mondjuk én is így csinálnám nyilván, de hogy képes volt meghallgatni ezeket az őrült zenéket, amikről én ott írok, és még tetszett is neki egy részük. Meg hogy összebarátkoztunk közben, mert kiderült, hogy olyan szerzőket is olvasott, én nem gondoltam volna, hogy mondjuk Pinchont olvas egy Marosvásárhelyen élő konszolidált úriember.
Kár, hogy ő nem tudott eljönni Bukarestbe a könyvbemutatójára, mert érdekes lett volna az ő véleménye.
Igen,
is,
hát hogy... én értem ennek a piaci oldalát, hogy itt a szerző az, akit futtatni kell lehet, mert hogy így könnyebb eladni egy könyvet. Tehát, hogy az emberek valószínűleg szívesebben vesznek meg egy könyvet, hogyha látják a szerzőt is, tehát hogy van egy ilyen pszichológiai effektus az egészben, de hogy tulajdonképpen itt ő rajta kellene legyen a hangsúly, tehát hogy ez már nem az én munkám eredménye. Jó, hogy az én szövegemet fordította le, de úgy fordította le, mintha újraírta volna végül is. Azt hiszem, hogy még az is szerencsés, hogy ő is író, és hasonlít a stílusunk, tehát hogy lehetségesnek tartom, hogy ezt nem kérdeztem még meg tőle, de lehet, hogy azért vállalt el, hogy lefordítja, mert hogy érzett valamilyen rokonságot, vagy nem tudom.
Kezdted olvasni Kocsis Franciszkót?
Igen, most? Igen, ugye ő a könyvemet csak kölcsön kapta Vida Gábortól, mert ugye a látószerkesztősége meg a Vátra az egy épületben van Marosvásárhelyen, a Tusnád utca 5 szám alatt, a Vátra van a földszinten, a látó az emeleten, úgyhogy ők ott minden nap találkoznak, és akkor vittem neki egy példányt, és arra fel, hogy én vittem neki egy példányt a könyvből, akkor ő elhozta nekem az ő összes eddig megjelent. Főleg prózát ír, rövidebb, hosszabb. Most én vagyok neki adósa, mondjuk több szempontból is, de van egy szövege, amit szeretnék lefordítani, annak az a címe, hogy a Fogolyán báró csodálatos szökése, vagy legalábbis én már magyarra így lefordítottam.
Tehát ő román nyelven ír.
Igen, ő román nyelven ír, és azt remélem, hogy őszig sikerül megcsinálni, és akkor azt talán le is jönne a látóba.
Kialakult egy ilyen tartósabb munkaviszony köztetek?
Azt hiszem, hogy ez elengedhetetlen, tehát nem is tudom elképzelni azt egyébként, hogy másképp hogy lehet. Nyilván, hogyha már nem él a szerző, vagy ilyesmi, akkor az egy másik dolog. Mondjuk már régen rájöttem, hogy még egy példát mondok, és akkor ezzel befejezem. Ugye a Bukárt kiadó, ahol az én könyveim is megjelennek, újra kiadta Juan Rulfónak a teljes életművét, ami azért izgalmas, mert hogy ez egy újrafordítás. Juan Rulfó egy mexikói szerző, viszonylag korán lefordították, 60-as évekről beszélek körülbelül. Viszont az akkori fordító nem mozgott különösebben otthonosan ebben a mexikói világban, tehát ugye ott egy külön spanyol nyelvet beszélnek. Na és Imre Andrea viszont már otthonosabb ebben, és akkor újra fordították a teljes Juan Rulfo életművet, amikor bemutatták ugye ezt a sorozatot Budapesten, antropológusokat is meghívtak. Azért, mert kiderült, hogy ez a Juan Rulfo, akárcsak Gabriel García Márquez egy olyan spanyol nyelvet használt, ami csak ott, de csak abban a tájegységben használatos. Tehát, hogy olyan kifejezéseket használnak, amiket Mexikónak csak azon a részén beszélnek, vagy csak ott értik, hogy mi az. És akkor képzeld el, hogy micsoda munka lehet ez egy műfordítónak, hogy ezekre is rájöjjön, mert nem mindegy. Tehát, hogy itt ugye az irodalomban azért az író nem véletlenül használ szavakat. Ugye hát ez a lényege az egésznek, hogy azért mondok valamit úgy, mert ezzel üzenni akarok valamit, vagy jelezni akarok valamit. Tehát ugye az ilyen finomságokat nagyon nehéz elkapni.
Milyen érdekes, hogy ott lehet Mexikóban egy olyan nyelven írni, az író írhat egy olyan nyelven, ami kimondottan csak az ő közösségének szól.
Nyilvánvaló, hogy Mexikóban azért, tehát aki mondjuk foglalkozik az ottani őslakossággal, vagy nem tudom, tehát hogy ők azért megértik, hogy miről van szó, de már egy spanyol, kontinentális Spanyolországról beszélek, nem valószínű, hogy értené, hogy... Igen. De hát ezt mindig Székács Vera is mindig elmondta, hogy már kezd ezért nehéz, vagy nehezebb, és valószínűleg, hogy ezért is tartotta ki egymás mellett, úgymond, tehát ők találkoztak többször egyébként, mert hogy az a kolumbiai spanyol is, amit Márquez használt, az nem azonos az irodalmi nyelvvel.
Itt mifelénk szinte elképzelhetetlen lenne például a romániai német író szász nyelven írjon, vagy svábul írjon esetleg.
Szászul nem, ez érdekes. Pont most fogok írni egy recenziót Claudio M. Floriannak a könyvéről. Ő egy kultúrdiplomata, eredetileg egyébként németül írta ezt a könyvet, aztán ő maga lefordította romára, és Costa Gabriella lefordította magyarra. Az ő gyermekkoráról szól, ő kőhalomban nevelkedett a nagyszüleinél, és azzal kezdődik a könyv, hogy leírja, hogy a nagymamájával ő csak Hochdeutschot beszélt otthon, viszont kellett tudjon szászul is, mert a déd nagytata az csak szászul volt hajlandó beszélni, de hogy az egymás közötti kommunikációban a nagymamával az irodalmi németet beszélték. És szászul csak a családi összejöveteleken, amikor többen voltak, vagy nem tudom. És leírja ez a Claudien Florian, hogy ő mindent értett, amit mondtak neki szászul, de nem volt képes válaszolni csak németül. Viszont benne hagyott azért ebbe a szövegbe sok száz
kifejezést,
mondatokat.
Márta Nevelinnel beszélgetek. Még román nyelven jelentek meg írásait, részletek, fordítások valahol?
Még van egy másik szövegem, a Bukarest a békevárosa című írás, ami elég régen íródott, nem is tudom, meg több évig, meg az egy ilyen furcsább szöveg. És volt itt Bukarestben a Román Kulturális Intézet szervezett egy ilyet, hogy Csészünt Bukuresti, ez a Diagonale projekt keretében volt, azt hiszem 2 vagy 3 éve talán, és akkor arra az alkalomra meghívtak, de az volt a feltétel, hogy kell legyen egy román szöveg, és akkor azt lefordítottuk úgy, hogy Demény Péter is besegített, meg Dobre Nóra barátnőm, meg én, végül is a hármunk munkája volt az. Tehát az, ami mondjuk egy hosszabb szöveg, meg azon kívül megjelent tavaly ez a Singularitate Gonflabile című antológia, amiben kortárs erdélyi magyar szerzőket fordított le Ferenc Judit, és abba is van egy másik szövegem, egy olyan szöveg, ami például magyarul nem jelent meg még sehol. Magyarul nem közöltem sehol, és lehet, hogy nem is fogom.
Miért? Hogy miért adtad azt lefordításra akkor?
Én több szöveget küldtem neki, és ő ezt választotta. Több szöveget kért mindenkitől, 2-3 szöveget, és végül is az az antológia az azért is érdekes, mert egyrészt ő maga fordította az összes szöveget, tiszta egyedül, és én elolvastam, és tényleg meglepő, hogy mindenkinek a stílusát valahogy sikerült neki átültetni, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Ahogy miért nem közöltem, azért, mert akkor még az volt a tervem, hogy lesz egy novellás kötetem, és ahhoz összegyűjtöttem ott a számítógépemen hányódó különféle szövegeket, ez volt az egyik közülük, de aztán lehet, hogy ez még egyelőre nem lesz kötet, nem tudom. És akkor azt úgy megtartom.
Érdekes, mert írtál román nyelven is. Tehát a 80-as évek ABC-je nevű, nem tudom, gyerekeknek, felnőtteknek, nagyszülőknek szóló könyvecskéhez te írtad a román szövegeket, a 80-as évek világát elevenített fel. És Katalina Nisztor, grafikus. Ő illusztrálta. Hogy tudtál románul írni?
Hát nem volt olyan nagyon nehéz, de azért mondanék egy-két dolgot erről az ABC-s könyvről. Tehát az alapötlet az az, hogy ez a könyv szülők és gyerekek közös programja kell, hogy legyen, vagy nagyszülők és gyerekek. Tehát nem gyerek gyerekeknek szól kimondottan csak.
Nem is értenék meg, mert ők nem tudják.
Igen, és végül is ezért készítettük ezt a könyvet, illetve én csak bekapcsolódtam szövegíróként, tehát hogy amikor Katalina Nisztorral megismertetett egy közös barátunk, akkor ő szövegírót keresett a már nagyjából készen levő grafikákhoz. Tehát eredetileg ő úgy képzelte el, hogy nem is lesz szöveg, csak képek, de aztán rájött, hogy annyira nem fogja tudni áthozni a 80-as évek hangulatát csak a képeken keresztül. És valamiért megtetszett neki az én stílusom, meg nekem is tetszettek a rajzai.
Érdekes olvasmány mindenképp ajánlható a szülőknek. Például az S betűnél a szifon, annak egy kicsi rövid története, az U betűnél az egyenruha uniforma, itt van a solyom, egyenruha, a pionír nyakkendő.
Ezek ilyen sánta rímek és furcsa versikék, vagy nem is tudom, tehát a prózavers és a vers között valahol félúton vannak ezek a szövegek, és nem volt olyan nagyon nehéz, hogyha beleolvasol, akkor a nyelvezete az nem különösebben komplikált, inkább azt figyeltem, hogy azért tényleg a 80-as éveknek a hangulatát valamilyen formában át tudjam adni, és végül is a beszélt nyelvet használom benne, úgyhogy ez nem volt különösebben nehéz. Írtam én még románul korábban is, de azért az én román nyelvem az nem azonos a mondjuk az irodalmi román nyelvvel feltétlenül, tehát ott azért érződik szerintem. Egy nyelvet az ember akkor tudja, hogyha használja, és nem feltétlenül az a lényeg, hogy mindent mindig helyesen mondjon, hanem hogy el tudja mondani, amit akar.
Visszajelzés volt már? Veszik?
Erről a könyvről azt kell még elmondjam, hogy ez összesen 100 példányban jelent meg, tulajdonképpen egy barátunk emlékére, aki tavaly autóbalesetben elhunyt, aki segített nekünk, volt egy ilyen promóciós videónk, mert hogy ezt a könyvet eredetileg úgy képzelte el Katalina, hogy saját forrásból fogja kiadni, azaz próbáltunk különféle platformokon pénzt gyűjteni, persze ez nem jött össze. Én végig kitartottam amellett, hogy kiadót kell ennek keresni, most már afele tartunk, de időközben bekövetkezett ez a szerencsétlen esemény, és ennek a fiúnak az öccse úgy gondolta, hogy a bátyja emlékére szeretne valamit tenni, és akkor ez volt neki az ötlete, hogy ő megfinanszírozza azt, hogy ezt a könyvet 100 példányba kinyomtassuk. Úgyhogy most végül is 100 embernek van meg ez a könyv, hogyha úgy vesszük, és magamat is beleértem, meg Katalinát is. Hogyha találunk neki kiadót, akkor láthatóbb lesz. De sokat járkáltunk már vele, hát 2015-ben meghívtak a Sepsiszentgyörgyi Design hétre, ezzel akkor még csak projekt volt nyilván, és akkor ott az eredeti rajzokkal, meg a szövegekkel bemutatkoztunk, meg Kolozsváron volt egy könyvemutató az Ecsedgyárban, ami egy ilyen gyerekeknek szóló műhelyel volt összekötve, oda becipeltünk egy csomó 80-as évekbeli tárgyat. Bye.
Márton Evelinnel beszélgetek. Visszatérve Szalamandrák éjszakáira, hol nem fordultál meg még ezzel a könyvvel? Úgy nagyjából mindenhová meghívtak, nagyon ismert és felkapott lettél a Szalamandrák éjszakái miatt. Még hová szeretnéd elvinni ezt a tinét?
Afrikába.
Komolyan? Elvinnéd?
Hát elvinném, de az nyilván le kellene fordítani valamilyen Afrikában használatos, legalább szuahili nyelvre. De oda szívesen elmennék vele, arra tényleg kíváncsi lennék, mert hogy itt a román közeg is, meg a magyar is ismerős számomra. Tehát amiről szó van benne, az mindenki számára felismerhető, viszont Afrikában azért olyan nagyon hosszú időt mégsem töltöttem el, viszont írok elég sok helyen ebben a könyvben Afrikáról, arra kíváncsi lennék, hogy az ottaniak hogy reagálnának rá, de hát ez inkább egy álom.
Te tartod valakivel a kapcsolatot? Ott mennyit voltatok? Egy hónapot?
Egy hónapot. Igen.
És valakivel ismerkedtél akkor annyira össze, hogy legalább
igen,
Facebookon
igen,
valahogy tartsad a kapcsolatot.
Igen, nem Facebookon, levelezünk a vezetőnkkel nyilván, tehát vele nagyon jó barátságban. Hát ő végül is egy biológus volt különben. Vele tartjuk a kapcsolatot, elég gyakran, mit tudom, ilyen két havonta egyszer szoktunk beszélni, tehát nem éppen napi gyakorisággal. De azon kívül ugye meglátogattunk egy maszáj falut is, mert hogy mivel biológusokkal voltunk, azért ezzel a részével olyan nagyon sokat nem foglalkoztunk, de mi ragaszkodtunk hozzá, hogy azért mégis szeretnénk helyi emberekkel is megismerkedni, és ugye a maszájok azok a leghíresebbek mindenfelé, mármint hogy őket ismerik mindenhol, és ők be is kapcsolódtak egyesek közülük ebbe az úgynevezett etnobizniszbe. Tehát, hogy azért ez egy picit a realitásnak az elferdítése, amit egy ilyen maszáj faluban láthatsz, mert ők egyébként nem is ott laknak. Na mindegy, de az a lényeg, hogy egy fiatal srác fogadott ott minket, azt mondta, hogy ő a törzsfőnöknek a fia, és ezzel a fickóval én levelezek vele körülbelül 3 havonta, mert olyankor jut be a városba, Barakának hívják, azóta teljesen fejlesztették ezt az üzletágat, tehát most már valódi etnobiznisz lett belőle. Na de csak annyit akartam ezzel kapcsolatban mondani, hogy az a vicc, hogy amikor címet cseréltünk, akkor ő azt hitte, hogy a férjem e-mail címét kapta oda, és akkor a Dear Mr. Martonként ír nekem, tehát hogy ő azt hiszi, hogy egy férfival levelezik, és nem volt szívem elmondani neki, hogy tulajdonképpen én a feleség vagyok. Na és akkor időnként ír, és megírja, hogy mi a helyzet velük.
És te írtad, hogy szó van a könyvedben róluk?
Nem, még nem írtam meg neki, nem is tudom, tehát ők nem olvasnak meg, mit tudom én, tehát hogy nem olvasnak könyveket. Lehet, hogy majd megírom neki. A vezetőnk azt tudja, és azt is, hogy benne van, és örült neki. Ő az egyetlen, aki a saját nevén szerepel ebben a könyvben különben. Ez a Gitan Dunguru, őt valóban így hívják, és ezt meg is mondtam neki még akkor, amikor ott voltunk, hogy ebből én valamit ki fogok majd vakarni, és hogy benne lesz a neve, beleegyezik-e, és azt mondta, hogy nagyon fog örülni neki. Meg ott azért ez egy elég gyakori név, ez a Dunguru családnév, az körülbelül olyan, mint nálunk a Kovács, vagy nem tudom, tehát hogy nem egy ilyen nagyon ritka.
Mind dolgozol most Evelin?
Károlyi Csaba szerint, aki az ISnek a főszerkesztő helyettese, egy regényen dolgozom, én ezt tagadom. Összefüggő történetek lettek végül is abból a novellás kötetből, amit én elképzeltem, de külön is olvashatóak, tehát hogy nem kell tudnia, hogy mit tudom én, mit írtam az előző 20 oldalon. Ezen dolgozom most.
Mikorra várhatjuk
ezt? Hát nem tudom, jó lenne, hogyha valahogy sikerülne jövőig befejezni. Elég sok megvan belőle, csak nem tudom, mostanában ilyen monomániáim lettek, hogy így elmegyek egy irányba, és akkor mind arra fele megyek, és lehet, hogy ez az olvasónak azért nem olyan nagyon jó, bár nem szoktam feltétlenül olyan nagyon sokat gondolni az olvasóra írás közben, de hogy azt hiszem, hogy már én magam is unom néha ezt az irányt, és akkor ilyenkor meg kell állni egy kicsit.
Nem gondolsz az olvasóra?
Valamilyen formában gondolok, de hogy nem úgy írok, hogy akkor most ez vajon tetszeni fog-e Darvas Enikőnek, vagy sem. Tehát, hogy nem ez motoszkál a fejemben, hanem hogy tudjam leírni azt, ami ott összegyűlt nekem az agyamba.
Evelin, a Szalamandrák éjszakái és a korábbi köteteid is, azt hiszem egy kivételével, a Csíkszeredai Bukát kiadónál jelentek meg. Hogy látod a soron következő írásait, és a mostani novellás köteted is ugyancsak ennél a kiadónál fog majd megjelenni?
Nem látom értelmét, hogy kiadót váltsak. Nem látom azt a nagy előnyt. Lehetséges, hogy egy, nem tudom, egy magyarországi jól menő kiadó talán jobban futtatná magát a könyvet, nem engem, mert
futok
én magamtól is. Nagyon örülök annak, hogy megjelent románul. Sokkal jobban örvendek annak, hogy román nyelven megjelent, azért, mert nekem ez a hazám, én itt élek. Nem tudom, hogy hányan fogják elolvasni románul, remélem, hogy legalább annyian, mint magyarul. És hogy nekem ez sokkal fontosabbnak tűnik, vagy fontosabbnak érzem, mint azt, hogy Magyarországon ágáljak a könyveimmel. Persze az is lényeges, nem mondom, tehát hogy nem kell félreérteni, nincs bennem semmiféle lenézés, vagy nem teszek különbséget olvasó és olvasó között, de valahogy ez nekem nagyobb elégtétel, hogy megjelent románul, mint az, hogy valamilyen nagy menő magyar kiadónál. Bár lehet, hogy ott mondjuk lefordítanák valamilyen más nyelvre is, de hát ha így is.
Hát ha így is. Gratulálunk neked, Evelin. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Sitaweza kamwe kuvumilia amekuwa hanijali hata kwa maradhi Usiku na mchana jua nikemea Hataki mienende shule sababu si mwanawe Hataki mienende shule sababu si mwanawe Mama tafadhali nipeleke kwa baba Mama nakuomba unipeleke kwa baba Mama nakuomba unipeleke kwa baba Mama nimechoshwa na haya mateso Jinsi anavyonitesa huyu baba wa kambo Sitaweza kamwe kuvumilia Sitaweza kamwe kuvumilia Amekuwa hanijali hata kwa maradhi
Evelyn, megkérhetlek, hogy végezetül olvas fel egy rövid részletet a Szalamandrák éjszakáiból.
Livet velem kapcsolatos bemutatója nem mindenkit győz meg. A vendégek közül néhányan gyanakodva néznek. Mi az, hogy író? Morfondíroznak. Talán inkább kémkedni jöttem ide. Nem mondom, végül is hízelgő ez a matahari hasonlat, bár ha nem tévedek, a hölgyet főbe lőtték, vagy akasztották? Egyre megy. Szeretném, hogyha a mama natura oldaná meg ezt a kérdést esetemben. Szóval, hogy kémkedek. Miután? Bármiután? Végül is bizarr helyez. Egy valamikori malária kutató központ, amelyet septében költöztettek le innen a hegyről. A hitetlen egyének kellemetlenkednek néha. Mindig is tudtam, hogy a hitetlenség legalább olyan veszélyes, mint a hit. Mindkét esetben a rögeszméséké a terep. Márpedig azoktól őrizzen az úr, vagy az úr negációja, pontosabban tagadása. A tartózkodási engedélyemmel is volt némi húzavona, de Livetnek sok barátja van, akik rám is valamiféle barátként tekintenek, mivel hogy én Livettel tagadhatatlanul igen jóba vagyok, annak ellenére, hogy néha csúnyán viselkedek vele, azaz különféle ürügyekkel elzavarom a szobájába, és ezért ő, ha nem is sértődik meg, mindenképpen bánkódik. Márpedig én nem szeretek senkit bántani, ezért mindig kiszoktam engesztelni valahogyan, a leggyakrabban azzal, hogy vele hálok. Szóval a barátai segítettek az engedély megszerzésében, de figyelmeztettek is, hogy ez itt mégsem a paradicsom, bármennyire is hiszek ebben. Mondtam nekik, hogy a hitem megingathatatlan. Nevettek. Őrizkedjen a pókoktól, mondják. A pók egy perverz állat teszik hozzá. Nálunk ezt az emberekre értik, mondom, mire ők sejtelmesen mosolyognak. Nem vagyok orvos, mondom az egyik hitetlenkedőnek, aki ragaszkodik ahhoz, hogy szétnézzen a szobámban. Szinte semmim sincs, csak a könyveim. Hajón érkeztek, anyám utánam küldte őket, a dobozukat most szekrénynek használom. Mindig is ilyen bútorzatra vágytam. Ez itt mind irodalom, ismételem a molcos pasasnak, aki betűzni próbálja a nyelvünket. Egészen ügyesen egyébként. Filozófia nincs? Kérdi Mogorván. Nincs filozófia. Válaszolom közömbösen. Teljesen mindegy, ezek miatt is mágiára vetnének, mondom könnyelműen. Mágiára? Kérdi. Ha mondjuk az inkvizíció hirtelen újjáéledne, mondom, miközben Livettet nézem, aki kétségbe esetten nyisziteli a torkát az ujjával. Miszerint hagynám abba, mert túl messzire bevittem már ezt a pasast az ingoványba. Mosolygok hát a legszebb mosolyommal. Kicsit félek ettől az úriembertől. Nem hasonlít az itteniekre, igazi pápua arca van. De ha jól tudom, a pápuák is Afrikából származnak. No de a félelem még sohasem gátolt meg engem semmiben. Livett a kelleténél hangosabban adja ki az utasításokat. Hogy tálalják a vacsorát, készítsék a fürdővizet, mi egymás. Megbocsásson, mondom a kötekedő fickónak, aki még mindig a könyveim között matat. De most ki kell menjek fát vágni. Ó, a maguk népénél is a nők végzik ezt a munkát? Kérdi felderült arccal. Nem, válaszolom, nem ők végzik. Csak ha muszáj, teszem hozzá. Nálunk mindig muszáj, mondja a pápua, és tovább turkál a könyveim között.
Részletet hallottak Márton Evelyn Látó Nívódias írónő Szalamandrák éjszakái című regényéből a szerző felolvasásában. Ezzel mára megköszönöm figyelmüket közreműködő munkatársaim nevében is. A Mozaikkal legközelebb jövő kedden jelentkezünk. Hallgassanak bennünket a www.bukarestirádió.ro honlapon is. Darvas Enikő vagyok, kellemes délutánt, viszont hallásra!